egymás terhét hordozva. Társadalom, bizalom, összefogás címmel jelent meg a Málta tanulmányok legfrissebb lapszáma. Az októberben kiadott tanulmánykötettel kapcsolatban interjút hallhatnak, melyben Csizmadia Ervin, a Társadalomtudományi Kutatóközpont főmunkatársa, a Méltányosság Politika Elemző Központ vezetője, politológus nyilatkozik.
Csizmadia Ervin politológussal, a Méltányosság Politika Elemző Központ vezetőjével beszélgetek, annak kapcsán, hogy a máltai tanulmányok 2023-as harmadik számát egy labbemutató kerekasztal beszélgetésen mutatták be a szerzőtársakkal együtt. Ennek a fő vezérfonala, hívó szava a bizalom volt. Az ön dolgozata a bizalom legtágabb vetületével, a nemzeti pártok közötti országokon átívelő kapcsolatokkal foglalkozott, a pártcsaládok tematikáját járta körül. Most viszont először egy szűkebb dimenzió felől közelítenék ez a témához, hogy a politológiában egyéni szinten hogy fogják meg a bizalmat?
Ugye azt lehet erre mondani, hogy a politológiának van egy állandó szereplője, ez a választó. Tehát a választó bizalmát szokta a politológia mérni közvéleménykutatások által. Rákérdez a politológia vagy a közvéleménykutató arra, hogy ha holnap lennének a választások, akkor ön kire szavazna, és akkor kijön ebből valamilyen képlet. Ebből is le lehet szűrni következtetéseket, és le is szoktak szűrni. Általában ezek a közvéleménykutatások azt jól jelzik, hogy egy társadalom van, a választóknak milyen a preferenciája egy adott időpillanatban. Ezeknek a hátulütője viszont az, hogy folyamatot nem tud mérni, hanem egy bizonyos időpillanatban rögzít valamit. Ennél jobb módszert viszont még nem találtak ki, tehát olyan kutatásról nem tudok, amely mondjuk az egyének vagy az emberek folyamatában megvalósuló bizalmát vizsgálná.
Viszont azt lehet tudni, meg ugye erről szó is volt, hogy a választópolgárok bizalma különböző szegmensekben hogy változik időről időre. Én egy Ipsos nemzetközi felmérésre bukkantam, ahol azt találtam, ami rendkívül érdekes volt, hogy vannak olyan szereplők, akik szemben hagyományosan nemzetközileg is alacsony a bizalom, és vannak olyan országok, ahol különösen például a bankárok, gazdasági vezetők és politikusok mellett a médiában nagyon alacsony a magyarok bizalma. Nem vagyunk egyedül, mert például Nagy-Britanniában is 12%-os a bizalmatlanságnak az indexe, viszont Kínában meg ez jóval magasabb. Hogy kell ezt értékelni?
Az elmúlt mondjuk 50-60 évben nagyon komoly változások zajlottak le. Ezeknek a változásoknak én most csak egy aspektusát emelném ki, és ez pedig az, hogy eltűntek a politikából a hagyományos értelemben vett vezetők. Amire most ön utalt, a Kína, ott nem tűntek el. Tehát ott valószínűleg azért mások az adatok. Tehát miközben azt gondoljuk, hogy a politika az tulajdonképpen leegyszerűsödik szakpolitikákra, oktatáspolitika, egészségügy, környezetvédelem és ilyesmi, ez valóban így történik, de valahol azért megjelenik az, hogy eltűntek mondjuk így a karizmatikus politikusok. Ez a világ minden országában így van, hogy a vezető hiány az egyszerűen frusztrálja az embereket. Az egy másik dolog persze, hogy ugyanakkor meg félnek is attól, hogyha kiemelkedik egy mondjuk így karizmatikus vezető, akkor abból diktátor lesz. Ugye itt az arányokon meg az egyensúlyokon van a szó, de minden esetre ezt én is egy létező problémának gondolom. Tehát, hogy egyszerűen megváltozott a politika természete az elmúlt időszakban, menedzselésé vált. Ugye a magyar közéletben nagyon gyakran használják ezt a szót például Brüsszelre, hogy brüsszeli bürokraták. Ehhez képest ugye a magyar kormányban találhatunk karizmatikus vezetőt, és szemmel láthatóan ez a mondjuk így a magyar jobboldal választójának tetszik is. A magyar baloldalon meg nem nagyon találunk ilyen politikust, és lehet, hogy az ő problémáik is részben ebből fakadnak, nem kis részben ebből fakadnak, hogy nincs egy olyan vezető, aki mögébe lehetne állni.
Azt láttam, hogy a közép-európai országokon kívül Latin-Amerikában nagyon alacsony a bizalom indexe, ezekben a szegmensekben, Dél-Kelet-Ázsiában viszont magas, tehát az egy kicsit másfajta berendezkedés ezek szerint?
Hát igen, ezek az országok politikai kultúrában nagyon máshol vannak. Nem is hiszem, hogy mondjuk itt ezeket mi követni tudnánk. Kelet-Közép-Európában a demokratizálódás az nem teremtette meg azt a, hogy mondjam, bizalmi hátteret, ami kellene. Ugye, amikor a rendszerváltás bekövetkezett 1990-ben, akkor azt gondoltuk, hogy elegendő lesz, hogyha mi mondjuk megszeretjük a demokratikus intézményeket. Tehát volt egy ilyen intézményes megközelítés. De ezek az az igazság, hogy kicsit távol vannak az emberektől. Tehát az emberek azért szeretik a dolgokat megszemélyesíteni. Az, hogy párt, az, hogy parlament, az, hogy alkotmánybíróság, ez kevés az embereknek, és kell valami olyan élményszerű, átélhető dolog, amihez ők azonosulni tudnak. És ez legtöbbször egy politikus, vagy egy politikai személyiség, vagy valami olyan ügy, ami érzelmi hatást vált ki belőlük. Tehát az, hogy szeressük a pártokat, az nem elég érzelmi tényező. Amikor 1945 után Európát újjá kellett építeni, akkor jött elő ugye először az a gondolat, hogy legyen egységes Európa. Miért jött ez a gondolat elő? Azért jött elő, mert hogy azt mondták, hogy többet ne legyen háború, és hogy a nemzetállamok okozták a háborúkat. És az akkori alapító atyák, akik ezt az európai egységet létrehozták, azok kezdettől fogva arról beszéltek, hogy a projekt akkor lesz sikeres, hogyha az állampolgárok ezt érzelmileg kellő mélységben átélik. Tehát bizonyos értelemben ezzel ellentétes, ami 90 után történt, mert nagyon kevés érzelmileg átélhető elem van benne, és ez mind a mai napig így van. Sőt, ahogy megyünk előre az időben, egyre kevésbé vannak érzelmileg átélhető dolgok. Tehát én nekem az a véleményem, hogy az érzelem az nem állítható szembe a racionalitással, a politikával. Ezt én egy hibás elgondolásnak tartom, hogy a politika az a racionalitásnak a műfaja, vagy a racionalitásnak a világa.
Ugyanakkor ugye a történelmi gyökerekről is szó volt itt a kerekasztal beszélgetésben. Nyugat-Európában ott volt a alulról építkezés. Tehát a pártok úgy jöttek létre, hogy volt egy bázisuk, és az is elhangzott, hogy Magyarországon ugye rendszerváltozás után nem volt ez a folyamat igazából.
Hát, tulajdonképpen ugye valahol ott következett be törés, nagyjából együtt haladt a mi fejlődésünk Nyugat-Európával addig, mondjuk így a modern korig. A modern korig ugyanis nyugaton is, meg nálunk is a nemesség jelentette a politikát. A változás ott következik be, amikor Nyugat-Európában megjelenik a polgárság, a polgárság után megjelenik a munkásság, tehát megfogható, körülírható, egyértelmű társadalmi csoportok vagy osztályok jelennek meg. Most, ha megnézzük a magyar politikát, akkor a nemességet követően tulajdonképpen ilyen osztály kiépülés nem következett be. Bekövetkezett az, hogy át akartuk ültetni a nyugati mintát, de annélkül, hogy ezek az osztályok meglettek volna. És tulajdonképpen mind a mai napig ez a problémánk, hogy nincs az egész magyar politikának egy ilyen osztályháttere. Ha mondjuk ön vagy a kedves nézők olvasnak nemzetközi folyóiratokat, akkor azt látják, hogy nyugati politológusok állandóan arról írnak, hogy mi az osztálytartalma ma a nyugati politikának. Magyar politikát nem lehet osztály kategóriákban leírni, ebből fakadóan valami más történt itt, és szerintem a dolga az a politológusoknak, hogy ezt a folyamatot elemezzék, és állandóan mutassák meg. Tehát ezért nem hiszek abban a politológiában, amelyik csak ilyen napi kommentárokban merül ki, hogy kapcsolódunk valamilyen politikusnak a nyilatkozatához, mert ebből mélyebb összefüggések nem derülnek ki. Tehát summa summarum, ez az osztály nélküli politika a magyar, meg a kelet-közép-európai fejlődésnek is egy sajátossága. Ezt nekünk szerintem sokkal jobban kéne értenünk, mert ugye az elvárásunk viszont az, hogy legyenek cselekvők a magyar politikában. Ugye én is beszéltem ma a beszélgetésben a tüntetésekről, például miért nincs elég ember az utcán? Hát mert nincs kellő csoportidentitás a dolog mögött. Miért vannak sokan Nyugat-Európában az utcán? Mert egy történelmi hagyomány, hogy az alulról jövő kezdeményezések meg akarják mutatni magukat. Tehát ezek nagy különbségek, nem tudom, hogy ezeket le lehet-e küzdeni, de legalább annyit tegyünk, hogy lássuk ezeket a különbségeket.
És ahol vannak történelmi gyökerek, ott jobban tudnak érzelmileg is kapcsolódni azokhoz a szervezetekhez.
Így van, hát hogyha évszázadok során fejlődik valami ki, akkor az a hagyomány részévé válik. A hagyomány egyébként minden ellenkező híreszteléssel ellentétben a nyugat-európai politikának is egy nagyon fontos része. Sokszor mi úgy képzeljük el a nyugatot, hogy örökösen meghaladja a saját hagyományait, sőt, szinte teljesen el is felejtette. Ez nem így van. Tehát például az amerikai politikában mind a mai napig Amerika alapítása az egy nagyon fontos dolog. Szinte betéve tudják azt, hogy az alapító atyák mit csináltak. Ha most azt mondanám önnek, hogy mit mondott Széchenyi, mit gondolt Kossuth, vegyük őket alapító atyáknak, nagyon kevesen tudnák megmondani. Mert mi vagyunk azok, vicces módon nem az amerikaiak, akik a saját múltjukkal nem akarnak foglalkozni, és úgy gondolják, hogy ez nem segít nekünk a jelenben. Tehát mi nagyon pragmatikusan nézzük ezt a dolgot, hogy ami tegnap volt, esetleg az még érdekes, de ami már két hónapja, nem is beszélve 200 éve, azzal mit kezdjünk. Szóval ez is szerintem egyébként az oktatásnak a része, hogy valahogy ezt is úgy rendbe tegye ezeket a dolgokat, hogy miért kell tanulnunk régi dolgokat. Nem azért, mert hogy a lexikális tudásunkat akarjuk bővíteni, hanem azért, hogy megértsük, hogy kapcsolódik a jelenhez a múltunk. Ezt az amerikaiak és a nyugatiak sokkal jobban csinálják.
Amikor a pártcsaládokról írt, ott elhangzott az is, hogy a demokrácia és a liberalizmus kettősségében, amikor ugye az európai egység képült, akkor a liberalizmus lett az erősebb, tehát oda helyeződött nagyobb hangsúly. Most hogy látja, hogy van-e esély arra, hogy esetleg ebben változás történik?
Az mindig egy nagyon nagy kihívás, amikor egy nagy geopolitikai változás történik. Ugye 1950-es évektől egészen 1990-ig két világrendszer volt. 1990-ben megszűnt ugye a szovjet rendszer, és úgymond csak a demokrácia maradt a színen. Na most, amikor csak egy típusú rendszer marad a színen, az óriási kihívás. Nagyobb kihívás, véleményem szerint, mint amikor két világrendszer van, mert amikor két világrendszer van, akkor nagyon jól el lehet különíteni magunkat a másik. Ellenségképet lehet gyártani, és így tovább. Azt tudjuk magunkról bemutatni, hogy mi vagyunk a jók, ők a rosszak. Amikor csak a demokrácia van, akkor felmerül az a kérdés, hogy akkor most a demokrácián belül jönnek a konfliktusok. Én nekem az a meglátásom, hogy ezzel a magyar társadalom mind a mai napig nincs tisztában, hogy ez egy konfliktus helyzet. Tehát mi úgy éljük meg ezt a dolgot, hogy Úristen, mi történt velünk. Ezt szerintem nem így kéne megélni, hanem úgy kéne megélni, hogy természetes konfliktus helyzetben vagyunk, amelyben, amit ön is említett, tehát ez a két alkotó elem, a liberalizmus és a demokrácia, ez azért kerül szembe egymással, mert ugyan mi kerülhetne szembe még egymással, hanem ez. Ha csak nem azt mondjuk, hogy a politikában nincs konfliktus. Mert azt is mondhatjuk, csak azzal szerintem nem jutunk semmire. Tehát ebből fakadóan szerintem ezt is jobban kellene megvizsgálnunk, hogy miért nem volt közöttük konfliktus 90 előtt, vagy sokkal kevesebb, és miért lett sokkal több. Azért, mert ezek hangsúlyok. Tehát van, aki azt mondja, hogy számomra a liberalizmus a fontosabb, más valaki azt mondja, hogy számomra a demokrácia a fontosabb, és ott még nem tartunk, mert az idő ehhez nem elég, hiszen a nyugati társadalmakban is hát sokszor évszázadok kellettek ahhoz, hogy ezeket megoldják. Tudom, hogy nincs erre időnk, meg türelmünk, de mégiscsak a nyugati példa arra hívja fel a figyelmünket, hogy ez egy hosszú egyezkedési folyamatban tud létrejönni. Tehát, hogy mikor jutunk mi el oda, hogy mindenki mondjuk egy liberális demokráciát elismerjen, az szerintem nem rövid idő.
A nagyobb pártcsaládok ugye abban közösek, hogy a nyugat-európai pártok gyakorlatilag szupranacionálisak, ahogy ő ezt megfogalmazta. Ugyanakkor vannak utóbbi időben föl-fölbukkannak olyan pártok, amik nem helyezhetőek föl a pártcsaládok térképére. Tehát nincs-e itt egy törésvonal azok között a pártok között, akik a nagy európai pártcsaládokba integrálódtak, elfogadják a globális trendeket, belesimulnak ebbe a rendszerbe, és vannak azok, akik valamilyen módon kiválnak ebből. És esetleg ez fölülírja ezt a demokrácia kontra liberális rendszert?
Ahhoz, hogy erre válaszolni tudjak, arról kell mondanom pár szót, hogy a politika tudomány ugye az egy nyugati találmány. Ez a nyugati politika tudomány az 1960-as évekig csak az angol száz országokkal foglalkozott. Tehát még a nyugati országokon belül sem mindenkivel. A 60-as évek és a 90-es évek között rájöttek arra, hogy ez kevés, és elkezdtek foglalkozni az angol száz országokon túlmenő egyéb nyugati országokkal, Hollandiával, Svédországgal, egyébben. 90-ig Kelet-Közép-Európával, vagy a nyugaton kívüli térséggel nem nagyon foglalkoztak, vagy nagyon felületesen, és annyit mondtak róluk, hogy ezek diktatúrák, és annyi. Azt akarom mondani, hogy nagyon kevés a tudásunk arról, hogy tulajdonképpen ezek a kelet-közép-európai, vagy Európán kívüli, de nem nyugati típusú országok, ezek milyenek. Tehát itt szerintem azért van probléma, mert a tudásunk kevés erről. Tehát semmi rossz indulatot nem látok ebbe, vagy semmi, nem tudom én, félremagyarázást, hanem inkább az, hogy kevés az összehasonlító elemzés, és ami kevés van, azokról meg néha azt mondjuk, hogy hát ezek az országok még nem olyanok, mint a nyugatiak, fejlődniük kell még, és így tovább, és pártokra is ezt mondjuk, hogy mert még mindig az a, hogy mondjam, a fő tézis, hogy mindenkinek olyannak kell lennie, mint amilyenek a nyugatiak. Ebből viszont én számomra az következik, hogy ezt az utat ezek az országok, vagy ezek a pártok nem fogják teljesíteni, mert például ugye ma van ez a két kategória, hogy föderalista és szuverenista, tehát nagyon sok szuverenista párt van, amelyik azt mondja, hogy az én számomra továbbra is a nemzeti függetlenség is a fontos. Most mit kezdjünk ezekkel? Mondhatjuk rájuk, hogy populista pártok, vagy mondhatjuk azt, hogy egy más típusú fejlődésben hisznek. Én azon az állásponton vagyok, hogy akkor járunk el helyesen, hogyha többféle demokrácia létezését is el tudjuk fogadni, tehát nem csak a nyugati típusú demokráciákat. Az 1960-as években a nyugati politikatudomány megengedőbb volt. Ugye a 60-as évek tulajdonképpen az a korszak, amikor egy gyarmati uralom alól egy csomó ország felszabadult, és ilyen korai demokráciák jöttek létre a világ számos pontján, és nyugati politikatudósok ezekben megengedők voltak, azt mondták, hogy ezek az úgynevezett nem nyugatos demokráciák. Ma hallunk ilyen kifejezést, hogy nem nyugatos demokrácia, nem hallunk. Ami nem nyugatos, az populista, illiberális, stb. Stb. Tehát megváltozott a politikatudomány is. Én mindig egységben nézem ezeket a dolgokat, hogy a politikatudomány milyen eszméket ad át a politikának. És a politikusok azt mondják, amit a nyugati politológusok mondanak, tehát ilyen értelemben majdnem azt mondom, hogy a nyugati politológia felelős azokért a kategóriákért, amit minden nap használunk.
Hogy látja, van esély arra, hogy a főbb, nagyobb pártcsaládokon kívül megerősödjenek mozgalmak? Most például arra gondolok, hogy vannak olyan szélső baloldali, vagy akár szélsőségesebb jobboldali pártok, amik szintén nem illeszthetők bele ezekbe a pártcsaládokba. Lesz ezeknek is egy ilyen egységesebb szervezetük? Lehet összefogás, bizalom köztük?
Hát a helyzet ugye az, hogyha az Európai Parlamentet nézzük, akkor azt mondanám, hogy ott vannak kisebb-nagyobb átrendeződések, de nagy alapvető átrendeződés azért elég régen történt. Tehát ilyen értelemben azt látom, hogy ugye jövőre Európai Parlamenti választás lesz, és ugye mondjuk csak a jobb oldalt nézve, ugye van az Európai Néppárt, és az Európai Néppártól jobbra pillanatnyilag két pártcsalád áll. Ez a két pártcsalád Orbán Viktor számára is mondjuk szimpatikus pártcsalád, és abban bízik a magyar miniszterelnök, hogy ezek megerősödhetnek, de véleményem szerint olyan mértékben nem fognak megerősödni, hogy ezek átrajzolják alapvetően ezt a térképet. Tehát én továbbra is azt gondolom, hogy az Európai Néppárt és az Európai Szocialista frakció lesz a két legnagyobb, és az összes többi az kisebb lesz. Tehát az, hogy ön szélső baloldaliakat említett, azok is vannak, kommunista pártok is vannak az Európai Parlamentben, de ezeknek a szerepe inkább kiegészítő. Tehát szélső balról kisebb áttörést várok, sokkal kisebbet, mint akár mondjuk radikális jobboldalról.
Az európai parlamenti választásokon, hogyha nézzük, akkor egyre nagyobb a részvételi arány. Ugye ez egy bizonyos bizalmat mutat a választók részéről, hogy azt gondolják, hogy érdemes ezeken szavazni.
Mit? Úgy véli, hogy egyre nagyobb?
Igen, itt a legutóbb 50% fölötti volt a részvétel.
Hát azért az nem olyan nagy részvételi
arány. De az előzőekhez képest jóval nagyobb.
Igen,
volt.
De ha mondjuk országos választásokat nézünk, ahol 60-70%, ugye Lengyelország most éppen 74% volt, tehát ez az 50 és 1-2%-kal a fölött, ezek nem nagy arányok, de érteni vélem, igen, arról van szó, hogy minden más választás, ami az országos választáson kívül van, a sokkal kisebb érdeklődést vált ki, és így kell ezeket értelmezni. Szerintem a problémája Európának tulajdonképpen az, hogy ezt a bizonyos érzelmi hátteret, amiről beszéltem a 45 utáni fejlődésben, hogy ezt vissza tudja valaha is hozni, vagy meg tudja azt közelíteni. Ugyanis Európa szerintem igazából utoljára az 50-es évek elején volt ott, hogy ez az új világot építünk. A nácizmus és a fasizmus után egy merőben új világot építünk, és ez megmozgatta az embereket, sőt, az akkori alapító atyák a fiatalok bevonását is meg tudták oldani. De nézze meg, 1968-ban az akkori fiatalság már lázadt. És azóta tulajdonképpen Európa azért küzd egyfajta bizalmi deficittel, vagy nevezhetjük ezt érzelmi deficitnek is, tehát az emberek egy jelentős része nem nagyon látja, hogy most Európa, mint gyűjtő fogalom, az mennyivel ad többet, mint hogy én francia vagyok, vagy német vagyok, vagy bolgár vagyok, vagy nem tudom, micsoda. Tehát ilyen értelemben, hát én úgy érzékelem, hogy Európának ez az egyik legnagyobb gondja, hogy találjon valami olyan projektet, egy olyan mondani valót, amelyik ezt az egységes Európa gondolatot fémjelzi.
És akkor maradunk ennél a európai szinten nagyobb részvételnél jövőre. Mit gondol, hogy alakult Európának a népszerűsége, a bizalom az Európai Unióban?
A helyzet az, hogy bizonyára 50% fölött lesz, nem tudok megjósolni. Bár mekkora arány is van, az igazi kérdés, mondom, az, hogy hisznek-e az állampolgárok, hisznek-e az európai emberek abban, hogy tehát Európa az egy nagyon fontos projekt. És a problémát most az jelenti, hogy az orosz-ukrán háború mellett ugye most egyre erősebb kihívásként jelenik meg a bevándorlás kérdése, ugye az izraeli-hamasz konfliktus következtében. Tehát lehet, hogy ezt a konfliktust már nem lehet elintézni azzal, hogy Európának szüksége van bevándorlókra. Ugye az eddigi retorika az európai vezetők részéről az volt, hogy valakinek el kell végezni a munkát, mert az anyaországban lévők nagy része nem hajlandó elvégezni bizonyos munkákat, tehát kellenek a bevándorlók. De minél több atrocitás történik, minél több merénylet történik Franciaországban, Németországban, nem is beszélve Svédországról, annál inkább felmerül a kérdés, hogy ezt meddig lehet kitolni azt, hogy szembenézzenek azzal, hogy ezek a nyitott határok tulajdonképpen ezek nem biztos, hogy azt az eredményt hozzák, amit az európai vezetők várnak tőlük. Tehát szerintem most, hogyha 60%-os részvétel lesz, de közben nem tudnak mit kezdeni ezzel a problémával, én azt tartom eredménynek. Lehet, hogy többen mennek el választani, de nem biztos, hogy ezt az alapproblémát kezelni tudják.
Egymás terhét hordozva, Társadalom, bizalom, összefogás címmel jelent meg a Málta tanulmányok legfrissebb lapszáma. Az októberben kiadott tanulmánykötettel kapcsolatban interjút hallottak, melyben Csizmadia Ervin, a Társadalomtudományi Kutatóközpont főmunkatársa, a Méltányosság Politika Elemző Központ